Gyertek, mi jó, hogy ilyen nagyon sok gyerek van, gyerekem mondjuk. Legalább sok ember kísérni is elfér, ugye? Úgyhogy húzzátok össze magatokat egy kicsit, hogy mindenki érdekel. Gyerekek, ismeritek ugye ezt a könyvet?
Igen, nekem megvan.
Igen, gondolom.
Nekem megvan.
Nagyon jó, és remélem, hogy sok történetet ismertek belőle, mert nagyon tanulságos.
Én minden összeset ismerem.
Minden összeset? Na jó.
A legutolsó az, hogy a legöregebb majom meghalt, mert az a doktor nemű majom, az nem jól.
Bizony, nagyon jól ismered a történeteket. Na figyeljetek, most a mai prédikációhoz ebből a könyvből választottam egy történetet, mert úgy gondolom, hogy ez illik a legjobban hozzá, és egy nagyon-nagyon picit, egy apró gondolattal tovább gondoltam, mint ahogy itt van, úgyhogy talán még azoknak is tudok valami újat mondani, akik már ismerik. Ismeritek-e azt a történetet, amikor megkérdezik Dauditól, az orvostól, hogy miért küldte el Isten Jézust. Ismeritek ezt a történetet?
Igen.
Na, majd meglátjuk, hogy ismeritek-e. Na, képzeljétek el, hogy Daudi orvos volt, és amikor, vagyis egy patikárius, ő készítette össze a gyógyszereket, és egyszer, amikor dolgozott a gyógyszertárában, odajött hozzá az egyik hallgatója, és megkérdezte tőle, hogy nagymester, miért küldte el Isten Jézust? Daudi óvatosan letette azt az üvegcsét, amit éppen tartott, fölnézett, és azt mondta, hogy majd este a tábortűznél, amikor elcsöndesednek az állatok, és mindenki ott lesz, elmondom neked. Volt egy egész délutánjának az embernek, hogy gondolkozni, hogy miért küldte el Isten Jézust. Ti mit gondoltok? Miért küldte el Isten Jézust? Igen?
Hogy látom, mi milyen bűnösek vagyunk, és látta, hogy így hát meg kell ezeket az embereket ítélni, mert bűnösek, viszont ezt nem nagyon akarta, mert szeretett volna velünk lenni, és azért elküldte a fiát.
Igen, köszönöm. Hallottam egy olyat is, hogy megtisztítsa a szívünket. Igen.
Meg azért, hogy meghaltunk a kereszten.
Igen, az is nagyon fontos, hogy meg tudjon halni értünk a kereszten. Na de figyeljetek, én most mondok, és a Daudi mond egy másik dolgot, persze teológiában elég sok mindent lehetne mondani, de most egy dolgot mondott ez a Daudi. Oda mentek este a tábortűzhöz, körbeültek, és akkor Daudi azt mondta, képzeljétek el, mindannyian ismeritek az én kiskutyámat, Csipvát. És akkor, amikor volt a földi mogyoró vetésének az ideje,
akkor mindjárt...
Várjatok, mert van, aki nem ismeri. Várjatok, mert nem az a lényeg, hogy mit csinált, várjatok, hogy mit csinált a kiskutya, az is lényeges, de nem az a leglényegesebb. Szóval, ugye először mit csinált a földön? Először szépen előkészítette az ő kapájával, az ásójával, a kiskutya pedig az ő lábával, mert először föl kell ásni a földet, hogy előkészítsék a vetésnek. Aztán másnap kiment Daudi, kiment fel a csíkba is, mert milyen jól együtt tudtak dolgozni. És utána elkezdte vetni a mogyorót. A mogyorót úgy veti, hogy húzott egy barázdát, és abba belevetette a mogyorót, és szépen utána a mogyorót befette földet. Úgyhogy ment, és csinálta ezt a magyaróvetést, földi magyaróvetést, egyszer csak hátranézett, és mit látott?
Kikapart a
kutya. Kis Csipva mindent, amit elültetett, kikapart. Oda ment hozzá, és úgy, mint ahogy én az elődött, ő is így fölemelte a Csipvát, és elmondta neki, hogy Csipva, ide figyelj, hogyha kikaparod a földi magyarót, akkor nem lesz, ami kinőjön a földből. Ha nem lesz, ami kinőjön a földből, nem tudunk aratni, és ha nem tudunk aratni, nem lesz, amit tegyünk, és ilyen halunk. Megértetted, Csipva, hogy nem szabad kikaparni? Megértetted, Edőt? Igen? Na, ő azt mondta, hogy igen, képzeljtek el, a kiskutya is olyan okosan bólogatott, és szép nagy szemeket mereztett, és csóválta a farkát, hogy na, biztos megértettem, mert olyan jól elmagyaráztam, ti is megértettétek, hogy nem szabad kikaparni. Na, lerakta a kiskutyát, és csinálta tovább a munkáját. Igen, aztán, de jött a következő nap, tessék. Jött a következő nap, megint elkezdte húzni a barázdát, és utána vetni bele a földi modulát. Hátra nézett, és mit csinált a kiskutya? Kikaparta! És akkor elszomorodott a Daudi. Hát, ha jól elmagyaráztam, mégse értette meg. És akkor tudjátok, mit csinált? Megfogta, és jó nőt vert a fenekére. Na, ezt nem mondtam be rajtad. Szűnőt vert a fenekére. Olyat most nem veszel. És akkor látta, hogy a kiskutya összehúzza magát, behúzta a fülét, farkát, szomorú volt, és elment. És gondolta a Daudi, hogy na most már biztos megértette a kiskutya. Ezért másnap tudjátok, mit csinált a Daudi?
Adott egy csontot.
Nem adott, még csak hozott egy csontot. És mi volt a csonton, emlékszel? Még hús is volt. Nagyon jól tudjátok. Igen. És akkor elment és húzta a barázdát, és hát figyelte a kiskutyát, és amikor látta, hogy a kiskutya felemeli a mancsát, hogy kaparjon, akkor gyorsan odaadta neki a csontot. Kiskutya megörült a csontnak, megfogta, elment és megcsócsálta. És gondolta a Daudi, na most már biztos megértettem, mert megbüntettem, és utána meg is jutalmaztam, hogy most már tudni fogja, hogy mit nem szabad csinálni. Ment tovább. Igen, mit nem szabad, és mit szabad. Tovább ment a vetés, másnap, és másnap mit csináltak is csipba? Ugyanazt. Kikaparta a magyarót. És akkor a Daudi elcsüggett. Leült a bujufa alá, és elkezdett gondolkodni. Hát nem értem. Elmagyaráztam neki. Megbüntettem, meg is jutalmaztam. És mégse érti meg ez a kiskutya, hogy mit szeretnék tőle. De így meg fogunk halni. Ilyen fogunk halni. És mit gondolt? Emlékeztek, hogy mit mondott Daudi, hogy mit kéne csináljon? Egy megoldás van csak. Na mi ez a megoldás? Hát ő nem ezt gondolta, hanem azt, hogy őnek is kutyává kéne lennie, hogy kutya nyelven elmondja a kis csibbának, hogy megértse őt. És tudjátok, Jézus is olyan volt, hogy ő is emberré lett, ugyanúgy, mint mi. Ő is felnőtt, meg megszületett, ugyanúgy, mint mi. Ő is itt élt a földön, ugyanúgy, mint te vagy én. Ő is közénk jött, és itt élt azért, hogy el tudja nekünk mondani azt, amit az Isten mond. Azért, hogy emberi legyen, hogy emberi nyelven tudjon hozzánk szólni. Viszont ő 33 évesen egy szörnyű és nagyon csúnya halált halt, azért, hogy legyőzhesse a bűnt. Tudjátok, ezért küldte el Isten Jézust, hogy azért, hogyha Istenre gondolunk, gondoljunk Jézusra, mert úgy érthetjük meg. Na és itt befejeződik a történet, de én nekem eszembe jutott még valami. Mi van akkor, hogyha most a testvéretek, az osztálytársatok, a barátotok szeretné látni Istent? Most is el kell jönjön Jézus, hogy be tudja mutatni Istent, igaz?
Majd felmegyünk a hajnalba.
Hát de addig még kimutatja be az Istent az embereknek. És tudjátok mi van? Jézus most is eljön. Most is eljön, és itt van közöttünk.
Itt van, csak fel.
Tudjátok, hogy hol van
Jézus? Angyalok.
Itt van, mellettem.
Nem.
Nem, itt van.
Jézus azt szeretné, hogyha ti szívetekben lenne, mindegyikőtök szívében, és a ti szívetekben jöjjen el, és úgy mutassátok be Istent a ti barátaitoknak. Na, ez egy nagyon nehéz dolog, és ez pontosan mit jelent, én most megköszönöm nektek a figyelmet. Szeretném kérni, hogy azért figyeljetek a prédikáció alatt, mert arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan tud eljönni Jézus a mi szívünkbe. És hogyha esetleg nem értitek, mert lehet, akkor kérdezzétek meg otthon anyutaput, hogy erről meséljem nektek, hogy hogyan tud eljönni Jézus a mi szívünkbe. Köszönöm, hogy olyan jól figyeltetek. Te is figyeltek, ügyesek. Most kérlek, hogy fussod a panához, jó? Na. De gyerekek, még továbbra is figyelhettek félfüle, és rajzoljátok nyugodtan, akár le is rajzolhatjátok Csimvát meg Daudit, ahogy a földi magyarót próbálja vetni. Most, ahogy Judit is elmondta, délután lesz egy képzés, vagy egy ilyen beszélgetés, és megkért engem, hogy erről ezt próbáljam fölvezetni egy kicsit. Kicsit Csimvá, most menjél kicsit. Szentlélekhez. És ugye délután az lenne a téma, hogy hogyan tudunk megváltozni, hogyan tudunk új életet kapni. És Péternek az életéből vett igéken keresztül lesz ez, vagyis fogjuk ezt megnézni, hogy hogyan tudja Jézus átformálni a mi életünket. De elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan is vezethetem ezt föl, és egyébként nem is olyan rég eszembe jutott ez, hogy milyen érdekes, hogy milyen jó lenne mondjuk a tanítványokra egy kicsit többet tudni, és azon gondolkoztam, hogy mi lenne akkor, hogyha itt délelőtt is Péterről tanulnánk egy kicsit. És aztán arra gondoltam, hogy elkezdem olvasni Péternek a levelét, hogy hát, hogyha abból megismerem Pétert, vagy hogy mi volt az ő központi üzenete, és rájöttem, hogy igen, arról kéne itt beszéljek, hogy mi volt a Péternek az első levelét, ezt fog most beleférni, mert azt mondták nekem, hogy 20 percnél tovább nem jó, hogyha tartjuk, igyekszem betartani, igyekszem koncentrált lenni, viszont ezért most csak a Péternek az első levelét fogjuk egy kicsit megnézni, hogy miről is szól az. De mielőtt még elkalandoznánk az első levelhez, előtte szeretném tőletek kérdezni, hogy ki volt Péter? Hogy mi volt Péter?
Apostol.
Volt halász, apostol, tanítvány, igen.
Jézus követője.
Minek a része volt ő?
Tanítvány.
Hát de igen, de hány tanítványnak a része? 70-nek, a 12-nek, sőt, még azon belül a hánynak a része?
Három.
A háromnak. Érdekes egyébként, ez csak hogy eszembe jutott, hogy emlékeztek, hogy Dávidnak hány hőse volt?
Három.
Három hőse volt, nagyon jó, köszönöm szépen. És arra is emlékszel, hogy három kiemelt hős volt, de összesen hány hős volt?
33.
Nem, 30. De hogyha, igen, és a 30-nak a része volt ez a három, és mindig azt mondta, hogy olvassuk a három hőst, meg a 30-at, hogy a három nagyon nagy volt, de egyik se ért föl a hárommal, tehát, hogy mindegyikre szükség volt. Érdekes ez, hogy itt Jézus is kiválasztott hármat, akik ugye nagy hősök voltak. Egyébként a hármójuk az, akikről a legtöbb dolog megmaradt így később. Ez a három ember, ugye? Ja, igen. És akkor itt egyébként felmerült az a kérdés bennem, pont kb. Egy hónappal ezelőtt próbáltam összeszedni a fejembe, csak ugye 12 tanítványt. Össze tudjuk szedni a 12 tanítványt? Na, mondjuk. Mondjuk. Volt András, igen. Mondjatok még. Tessék? Jakab János. Filip, Júdás. Máté. Bertalan. Tamás.
Péter.
Köszönöm.
Másik Júdás.
Na, és még van kettő. Máté nem volt tanítvány. Tamás volt. Máté is volt. Ő nem volt tanítvány. Fülöp, köszönöm szépen, és még egy hiányzik. De azt mondom, ő a 11, és még egy hiányzik. Két Jakab volt, igen, de a másik Jakabnak mi volt a... Taddeus, köszönöm szépen, igen. Na érdekes, igen, már csak összeszedtük, de azért nem mondja egy az ember, hogy 12. Érdekes, hogy három helyen van a Bibliában ez a felsorolás, és mind a három tudjátok, kivel kezdődik? Péterrel. Igen, sőt az első az úgy, és hogy azt hiszem Máté vagy meg, de úgy kezdi, hogy az első Péter, az első volt Péter. Érdekes ez. Egyébként tudjátok, hogy ki volt Bertalan? Még egy kis érdekesség. Ellen White is írja, nem érdekes, amikor ezt elolvastam, ezt a részt, ott volt egy név, akit nem mondtatok, de mégis Ellen White azt mondja, hogy 12 tanítványnak a része, és aztán ezt megnéztem kommentárban, és tényleg ott volt, Bertalan az olyan kicsoda volt, tudjátok-e? Vagy ki az, akit... Nem egészen, de jó, igen, ott nem a Jakabnak volt a Taddeus, a másik neve, de volt egy kit gondolhattok, a Ellen White kit említ, hogy a 12 tanítványnak a része, és nem soroltuk fel, mondjatok akár neveket, ami...
Mártást.
Igen, de nem, tehát még Jézus, akit vált. Nem, tehát egy valaki, aki még ilyen híres a Bibliában, főleg az elején.
András
mondta. Tehát nem a 12-nek a része, akit felsoroltunk, de az egyik, tehát a Bertalan, nem. Na, akkor elmondom, Nikodémus. Vagy nem Nikodémus, bocsánat. Kihez ment oda a füle? Nátánál. Tehát Bertalan az Nátánál volt. Ez érdekes egyébként, hogy tehát az a kettő ugyanaz, hogy Nátánál is egy tanítvány volt. Egyébként, hogy így elkezdtem gondolkozni, érdekes dolgokat találtam, és érdemes lenne egyébként a tanítványokról így egy kicsit részletesebben beszélgetni, vagy akár utána gondolkozni és olvasni. Na de most koncentráljunk Péterre, mert ne szaladjunk ki az időből. Mi volt a Péternek a különlegessége? Mi volt a Péternek a neve?
Simon.
Igen. Érdekes az, hogy Jézus átnevezett pár tanítványt, kiket nevezett még el? Tudjátok-e? Hát az, igen, az egy, ott nem nevezte, úgy tudom. Volt még két tanítványnak ugyanazt, igen, mit adott nekik? A Boanerges, igen, Mennydörgés fiai. Érdekes ez, igen. Akkor ott van ugye Péter, aki ugye Simon volt, és átnevezte Péterre, ugye az biztos tudjátok, mit jelent a Péter. Azért mondjuk kőszikla, jó, erről majd mindjárt, tessék. Kövecske, igen, kőszikla, de ez egy érdekes lesz, mert ez egy nagyon fontos szerep, a kőszikla Péter levelében. Szerintem ez egy központi rész, de majd mindjárt ide is eljutunk. Viszont azt még mielőtt egy kicsit a névbe belemegyünk, milyen történetek jutnak eszetekbe Péterről? Egy pár, ami még Jézus életéből mondjuk. A halfogás, jó, tengeren járt. Mi jut még eszetekbe? Lelágta a szolga fülét, igen.
Háromszor
megszólal a kakas. Aha. És az miért volt érdekes, mit mondott előtte? Ha mindenki elhagynak, én nem. És ugye le is vágta a fülét, tehát még cselekedett is. Igen, az is jó, az már utána van. Hogy? Hogy?
Hát amikor mondja, hogy nem most már lehet, mert aztán meg az egész testet.
Mindenemet most meg, igen. Aztán tudtok-e még?
Amikor anyósak
lehet. Igen. Például, amikor János evangéliumában olyan szépen van leírva, amikor jönnek az asszonyok, és először mondják a tanítványoknak, hogy föltámadt a Messiás, akkor ki az, aki erre van?
Péter és
János fut, igen, és aztán írja János, hogy végül ő megelőzte Pétert, nem így mondja, hogy ő. Nyilván ő fiatalabb is volt, de Péter volt az egyik első, aki futott. Ugye Péterben ez van, ha itt van Orsi most, igen, te szoktad mondani, hogy milyen volt Péter, melyik vagy talán a Petészel. Igen, köszönöm szépen, hogy ez a tipikus, ez a szangon. Egyből csinálom mindent. És hát ugye látszik, hogy ez egy kicsit hebrencs dolog is volt tőle sokszor, például amikor levágta a fülét, amikor kilépett, akkor utána ugye nem volt szilárd hite. Aztán, amikor azt mondta, hogy mindenki megtagad, én akkor sem, nem mosod meg, aztán meg mindenemet megmosod. Szóval érdekes ez a kicsit hirtelen jelen a Péternek. Na és akkor most nézzük meg, hogy mikor kapta ő a szikla nevet, vagy hát a kövecske nevet, a Péter nevet. Emlékeztek-e arra? Mert az is egy kis, tehát ő mondja először valamit.
Kinek mondanak engem?
Szeretsz engem, megkérdeztem.
Nem akkor, amikor azt mondta, hogy
kinek
mondanak engem az emberek, igen. Akartam fejből ezeket, de valami, igen. Jó, Máté 16, keressük meg ezt, mert ez egy kicsit érdekes, és induljunk el ennek. Ugye ez azért is érdekes egyébként, mert egy egész vallás van, ami keresztény vallás, ami erre az igére alapoz sok minden. Ezt úgy is tudjátok, hogy micsoda. Máté 16. És akkor ott valaki kérem, hogy olvassa föl a 15-től a 18-ig, jó? Jó, van most. 15-től 18.
Erre megkérdezte őket, és ki kinek tartottuk ennyiben. Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus azt felelte neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és vér miatt tartotta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Én pedig mondom néked, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, és az alvilág kapuit sem veszik került rajta.
Köszönöm szépen. Itt van az, amikor elnevezi ugye Simon, először azt mondja, hogy Simon, Jónának fia, és aztán mondom neked, hogy Péter vagy, ugye erre szokták, vagy erre van felépítve az a teória, hogy igen, a római pápaság, ugye, mert hogy Péter, tudjátok, hogy ez az ige tényleg azt jelenti, vagy hogyan tudnátok megmagyarázni, hogy mit is jelent ez az ige pontosan?
Hát itt két körök kifejezés van, a Petra, meg a Petros. És a Petros vagy, és én erre a Petrára jutottam.
És ez a Petra az mire vonatkozott?
Az Jézus mondja.
Igen.
Jelentős, hogy ő az élő Isten.
Igen. Tehát ugye, amikor azt mondja, hogy Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor azt mondja Jézus neki, hogy igen, boldog vagy, hogy ezt kimondtad, mert nem te mondtad, hanem. És mostantól kezdve te Péter leszel, és én, és akkor itt visszautal arra, hogy önmagára, hogy ezen fogom felépíteni. Na, akkor nézzük meg ezt a kősziklát, mert mondtam, hogy szerintem ez a Péter első levélben egy fontos szerepet játszik. Mi a kőszikla, milyen jelképek vannak a Bibliában kőszikláról, kősziklával kapcsolatban, mondjuk új szövetség, de vettünk ószövetséget is.
Kősziklára építetett a bolond ember.
Köszönöm, igen, ez egy nagyon érdekes, mert a hegyi beszédnek a vége, szinte a lezárása az a ugye kősziklára épített ház. És ugye ott azt mondja, hogy mire kell építeni, hogy mit jelent a kőszikla, ugye?
Hogy cselekedni kell azt, amit az Istentől hallottunk, az bölcs ember is az épít kőszikla.
Igen, és ugye ott a kőszikla az Jézus, hogy Jézus az alap, szilárd alap. Aztán volt ott a kőszikla, amit megcsaptak. Ez is mit jelképezett? Jézust. És ugye az miért jelképezte Jézust?
Élővizek
forrása, de még mit is?
Hogy megverem a választ.
Nem egészen. Mi volt a Mózesnek a bűne?
Kétszer.
Hogy kétszer, és miért volt az baj?
Elég lett volna egyszer.
Mert máshogy erre szólni, mert a kősziklát az az Jézus, csak... Igen, de ez azért fontos, mert a Jézus, ez hogy kősziklából vízzel egy, ez azt is jelenti, hogy Jézusnak egyszer kell megáldoztatni, és ezért nem volt szabad még egyszer, mert összetörte ezt a jelképet. Mózes ezáltal. Jó. Akkor eddig a kőszikla mindig Jézus. Tudtok-e még kősziklát?
Dániel.
Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon szuper. Ugye, Dánielnél ugye mi történik? Lejön a kő, a kis, vagy egy kő, és aztán az széttör mindent, és nagy heggyé lőn, és ugye az volt az a Istennek a királysága. Tudtok-e még?
Amikor a sziklára esik, szétszúzatkatik, és akire a szikla.
Aha, és ott mit jelképelsz a szikla?
Az is Krisztus.
Az is Krisztus. Jó, köszönöm szépen. Tudtak-e még?
Az okos szikla.
Igen, az volt a legelső, de köszönöm, ez fontos. Kő, most nem szikla, hanem kő, amit a
építők
megvetettek, hogy egy szeglet kő, és az minek a szeglet kő? Templomnak, ha ez egy érdekes lesz, és ott mit jelképezettek ő? Megint csak Jézus. Na jó, oké. Akkor a kő úgy néz ki, hogy mindig Jézus jelképezi, igaz? Na, hát nem mindig, de egyébként nyilván sok jelkép van. Én nekem egyből eszembe jutott egy olyan kő, ami rossz, vagy hát nem feltétlenül rosszat jelképez, amire esik valami, és az nem tud kikelni nagyon, csak egy kicsit. Emlékeztes? Ugye a kősziklára esett mag, és ott a kő, az mit jelképezett?
Kemény szívet.
Aha, hogy nem bír gyökeret verni a szívet, kemény szívet jelképezze a kő. Érdekes egyébként ez a kettőség, de a kő sem mindig a jót jelképezi, valamikor rosszat jelképez. Na jó, akkor ezt beszéltünk ugye a kőről, és a szikláról, és majd mindjárt meglátjuk, hogy ez miért fontos szerintem. Előttem nézzük meg, hogy most menjünk a Péter első leveléhez. Kinek írja a Péter az első levelét? Mondjatok jellem tulajdonságokat, hogy Péter milyen embereknek írja az első levelét. Milyen jellem tulajdonsággal, jellemmel rendelkező embereknek. Vagy milyen tulajdonsága, inkább így kérdezem csak. Igen, egészségeden? Igen. Milyen, még ha tovább olvastok. Mire vannak elválasztva? Tehát ők egy elválasztott embereknek ír, akik mire vannak elválasztva? Megszentelődésre. Olyan embereknek ír, akik a megszentelődésre vannak elválasztva. Na még tovább, milyen emberek ezek? A harmadik vers. Ugye ott azt mondja, hogy minket, de az is ugye azokra, akiknek írja, az is beletartozik. Újonnan született emberek. Ezt mondja, az ő levelét az újonnan született embereknek írja, akik elválasztottak, megszentelődésre választottak el. Na nézzük meg, még mi van a harmadik, negyedik versben. Mire vannak fenntartva ezek az emberek? Mi a jutalma? Tehát az üdvösségre. Azt mondja, ugye egy fenntartva van számukra az üdvösség. Olyan embereknek írja, akik tehát kiválasztott emberek, akik megszentelődésre választottak ki az Atya által, akik újjászülettek, és akik el vannak arra, fenn van tartva számukra az üdvösség. Kik ezek az emberek? Mi vagyunk? Érdekes, nem? Hogy ilyen embereknek írja ezt, akiknek nagyon-nagyon sok jót mond el, akik újonnan születtek, és igen, ezt akár mondhatjuk azt, hogy mi, de azért ezek elég, hogy is mondjam, hát nagyon szép dolog lenne, ha ránk is ezt mondaná valaki, hogy megszentelődés, és el vagyunk választva. Érdekes egyébként párhuzamot vonni a korintusi első levéllel, majd egy ige szakaszt így veszünk is. Ott emlékeztek, hogy mit mond Pál apostol a korintusi első levélnek az elején, hogy kik vagytok ti? Szentek gyülekezete. Ott is így kezdi, hogy korintusi szentek gyülekezetek, aztán utána úgy lehordja őket a olyan dolgokat mond, hogy még mi se csinálnánk ilyeneket. Na, itt Péternél azért nem olvassuk ezt, olyan dolgokat mond, de látjuk azt, hogy ezeknek az embereknek azaz mondhatjuk, hogy mi nekünk ír. Na most csak így kivonatosan nézzük meg a második fejezet első négy versét, és majd itt meglátjuk a követ. Jó, valakit kérném, hogy olvassa föl a második Péter apostol első levele, második fejezet első négy versét.
Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisíthatatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, melyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága.
Köszönöm szépen. Úgy egyet elfejtettem, akartam kérdezni, hogy tudtok-e idézni Péter első leveléből, de most már nem kérdezem meg. Egyébként nagyon-nagyon sok olyan igevers, mint amit idézünk rendszeresen. Jó, tehát akkor itt mit olvasunk? Ugye először az első versben, hogyha olvassuk az első fejezet végét, akkor ugye azt mondja, hogy ti, hogyha ilyenek vagytok, mint akik ugye elválasztott, stb. És Jézus meghalt értetek, akkor vessétek le a gonoszságot, álnokságot, képmutatást, hűséget, stb. És kihez járuljunk?
A kőhöz,
aki ugye Jézus, ugye itt visszautal az Ószövetségi, melyik az a 118. Zsoltárban, azt hiszem, hogy ugye ez a szegletfű, amit megvetettek. Jó, na, de akkor itt a kő, ugye Jézus jelképezi, de vajon melyik jelkép? Ugye sok mindent, ez egy szikla lehet, ez egy alap lehet, ez sok minden lehet, de itt az egyikre vonatkozik. Nézzük meg az ötös verset. Olvassátok el, és itt milyen kőről van szó.
Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házát, szent papságra, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek felülesek Istennek a Jézus Krisztus által.
Tehát akkor melyik jelkép van itt? A szikla? Az alap? A ház. Ugye, mert azt mondja, hogy épüljetek fel lelki házzá, tehát ez a szegletkő, ugye az elején is volt, ez a, na akkor milyen ház ez? Hát jó, milyen funkciót ellátó ház ez? A szegletkő, amit az előbb itt jól mondtatok, ugye ahol?
Templom,
ugye? Ott a papok vannak, áldozatokkal áldoznak, lelki ház, tehát egy templom már kell épülni. Itt a templom jelképét mondja Péter, és ez egy központi, mert aztán utána az egész fejezet arról szól, hogy mit jelent az, hogy mi egy lelki templom vagyunk. És akkor itt reflektálhatnánk a korintusi első levél, felírtam azt hiszem 15. 12. fejezet, na te jobban tudod. Azért megnézem. És ott mit ír?
Az, hogy
16. fejezet 9. Vagy várjál, nem, bocsánat, az nem az, nem az, nem az. Cső, mégsem értem föl. Na mindegy. Akkor majd egyszer megkeresem. Szóval a lényeg az, hogy Korintusban is azt mondja, hogy ti vagytok a Szentléleknek a temploma. Arra emlékeztek, ugye, hogy ti vagytok a Szentléleknek a temploma, akkor akár meg is kereshetitek, hogy nem hazudok, hogy a Korintusi első levélben van ez megírva. És egyébként ez is megérne idézőjebb egy misét, annak a szöveg környezete, amikor azt mondja, hogy ti vagytok a Szentlélek temploma, hogy ott mikor írja, de körülbelül Péter is ugyanerről beszél. Na, akkor most csak egy pár, három rövid dolgot fogok említeni itt az első levélből, kivonatosan, amiről szól ez a levél. Az egyik, az egy érdekes dolog, ez Jézus is mondta egy kicsit más kontextusban. Olvassuk el a második fejezet, és 19. és 20. vers. Valaki, akinek megvan. 1 Péter, másik fejezet, 19-20.
Mert az kedvelő dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért küzdkezt törkeserűségekről, méltatlanul szenvedném, mert micsoda dicsőség az, ha védkezve és arcul verekbe küzdök, de ha jól cselekedve és mégis szenvedve küzdök, ez kedves dolog Istennél.
Igen, és még a 4. fejezet 15-16, az is hasonló, ugyanez.
Közületek senkit se azért érben szenvedés, mert gyilkos vagy tolvaj vagy gonosztevő, vagy a másik ügyébe avatkozik. Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, hanem dicsőítse Istent ebben az évben.
Mit mond ez a két igevers? Jézus melyik mondatához tudnátok hozzápárosítani. Na jó, ez mit mond ez az igevers? Ez a kettő.
Boldogmondás.
Boldogmondás. Én nem ezt emelném ki itt. Na igen, miért a boldogmondás? Akkor mondjad, hogy...
Hát, véletlenül elolvastam a 14. verset, és ott az van, hogy boldogok vagytok, akik Krisztus nevéért
gyereltetik. És ugye, de ez mind a kettő benne van, hogy akkor, hogyha ha tűrtök, meg ha szenvedtek Krisztus nevében, akkor ez nagyon jó dolog. De itt én más szeretnék kiemelni, hiszen nem Péter is más emel ki, mivel állította szembe. Mikor nem jó dolog a tűrés, meg a szenvedés?
A saját hibámból történik.
Uh-huh. Igen. Azt mondja, hogy micsoda jutalmát veszitek akkor, hogyha ti saját bűnötökért szenvedtek, vagy hogyha azért már tolvák, gyilkosok, stb. És ezért van rajtatok büntetés. És ez elég komoly dolog szerintem. Biztos emlékeztek, hogy ezt Jézus hol mondja, vagy hogy fogalmazza meg? Azt hiszem, ez is egy beszédben van. Sőt, biztos. Ugye azt mondja, hogy jót cselekedni, mikor kedves az Istennek.
Nem az. Hogyha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, és semmi utalmunk.
Igen. Hogyha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, akkor semmi utalmunk nincs. Hanem szeressétek az ellenségétek, áldjátok, stb. Ugye, és ez egy nagyon érdekes, mert sokszor, például, na jó, oké, úgy mondom, a saját életemben sokszor van úgy, hogy elkövetek valamit, és aztán rájön a büntetés, és akkor jó, azt elszenvedem, mert az Istent ön is elfogadom. De azt mondja Isten, hogy ez nem kedves dolog, persze ezt is szenvedd el, és ez is egy jó, de ugye, hogyha a bűnt követtél, és amiatt jön rád a büntetés, az Istenben ezt nem dicsőíted meg. Akkor dicsőíted meg az Istent, hogyha te jót cselekszel, ha te jó vagy, és mégis úgy jön rád a büntetés, és akkor örülj, és akkor örvendez. Egyébként ez szerintem egy elég kemény gondolat, de ebben most nem menjünk nagyon bele, viszont ennek a folyamányaként, hogy ez miért is így van, nézzük meg a második pontot, amit ki szeretnék itt emelni. Olvassuk el a második fejezet 12. versét. És itt egy kicsit magyarázza is, hogy miért van ez, amit az előbb mondtunk. Tehát második fejezet 12. verset.
Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Isten a meglátogatásnak.
Uh-huh. Tehát, hogy miről szól ez? Hogy hogyan kell élni?
Tisztességesen.
De miért? Vagy jó, oké, tisztességesen, mit jelent ez? Miknek kell legyünk? És ez egy nagyon fontos...
Széldán.
példának, köszönöm szépen. Ugye azt mondja, hogy a pogányok közt jól viseljetek magatokat, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetből látszik, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Ugye ez az, amit itt az előbb, hogyha azért jön rátok a büntetés, mert rosszat cselekedtetek, akkor ez egy törvényszerű, és az oké. Okay. De hogyha titeket vernek, vagy szidalmaznak a körülöttünk levők, az osztálytársak, a munkatársak, akármi, de mi jót cselekszünk, úgy dicsőítjük az Istent, hogy a jó cselekedetekkel, mert akkor ugye megmutatjuk a kontraszt. A Róma beliekhez írt levélben van ez egy nagyon szép igevers, hogy ugye ne győzett teszél meg a gonosztól, hanem a gonosz jóvá győz meg, és mit csinál az ellenségednek?
Eleven
szemet gyűjtesz a fejére, hogyha jót teszel vele. Jó, tehát visszacsatolnék egy kicsit, ugye. Azt mondtuk, hogy a lelki templom. Templom már, és ezek a megszentelt emberek, ezek egyrészt nem követnek, tehát nem úgy dicsítik meg az Istent, hogy nem azért bűnhődnek meg, szenvednek, mert rosszat tettek, és azt tűrik, hanem a jóért, másrészt példát adnak, és ez a példaadás egyébként ugye a harmadik fejezetben kifejti a házaspárok között, hogy az asszonyok, hogy ne legyen az ő, stb. Stb. Egyébként itt hették az erős megjegyzést, mit ír ugye itt az asszonyoknak, ne legyen az ő ékességük, micsoda? Vagy? Aha. És ugye ezt mire szoktuk mondani? Ez mit jelent? De akkor ne fonják a... Melyik nő az, aki befont a helyet? Vagy ki vett föl ruhát? Vagy azt mondja, a ruháknak a fölvevésével. Miről szól ez, vajon?
Hát, hogy ne...
Nem?
Hát, hogy ne ezzel lehet? Legyen, ne ezáltal legyen szép, hanem a belső szépsége.
Igen. Nem az ellen szól, hogy ne fond a hajadat, vagy ne vegyél föl szép ruhát, hanem az, hogy akkor is jól nézel ki, hogyha nincs rajtad ez a haj, meg nincs rajtad, mert hogy kócos a hajad, meg nem azt a ruhát vetted föl, azért, hogy belülről fakadjon a jó. Mert lehetsz a jó kinéző, hogyha olyan vagy, mint egy tuskó, vagy nem tudom, belül. Tehát, hogy ez. És itt is a példaadást mondja. Ugyanúgy, ha tovább megyünk, akkor ott is a férjekre is azt mondja. Sőt, nagyon érdekes, utána az ötödik fejezetben ugye a lelki pásztoroknak, vagy hát akik telik a nyájat, őnekik is azt mondja, hogy példák legyenek. Most ezt nem olvassuk föl, mert megy az idő, de az első hat verset elolvassátok. És itt hadd mondjak még egy nagyon nagyon kemény igét. Én egyszer, amikor ezt hallottam még a Csabai Tamástól, ez engem szíven ütött. Mert hogy a második fejezetben elmondja, hogy ugye tiszteljétek az Istent, a királyt, stb. A cselédek és félelme engedelmeskedjetek az uraknak, az ő uraiknak, és olvassátok el a 18. versnek a második részét. Második fejezet.
Nem csak a jóknak és tíméleteseknek, de a szívtelenesnek
is. Aha, igen, mert ezt egyszer a Csabai Tamás így mondta, föltette a kérdést, hogy van, kiknek kell engedelmeskedni, milyen miniszterelnöknek, vagy nem tudom, hogy csak azoknak, akik jók, vagy azok is, akik Hitler, meg nem tudom micsoda, meg az olyan uraknak, és ezt az idő, mindenki azt mondta, hogy persze, hogy Hitlernek nem engedelmeskedünk, meg nem tiszteljük, meg nem tudom mi, és akkor azt mondja, hogy hát igen, de itt azt mondja Péter, hogy nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Még azoknak is félelemmel engedelmeskedtetek. Szóval, jó, nyilván nem fogunk mi is zsidókat ölni, a Hitler azt mondja, de akkor is példát kell mutatni, és az engedelmesség és az alázat akkor is kell, hogy az életünkben legyen. És egyébként ezután az igevers után jön az, hogy mit ér az, hogyha úgy szenvedtek, hogy bűnt követtek el, hanem akkor, hogyha még egy szívtelen, engedetlen úrnál is ti jót tesztek folyamatosan, és úgy szenvedjétek el a bűnt, na akkor örüljetek és örvendezetek, mert dicsőségetek van. Jó. És akkor még egy utolsó gondolatot ide. Ez pedig az 5. fejezet 7. verse. Azt mondja, sőt, olvassuk el a 6. 7. verset, vagy igen, 6. 7. verset az 5. fejezetből.
Alászkodjatok meg, tehát Isten hatalmas keze alatt, és felmagasztaljon titeket ennek idején. Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert gondja van rá.
Köszönöm szépen. ugye minden gondotokat őre vessétek ígyben a kárjában, mert néki gondja van rátok. És ez egy nagyon érdekes, hogy mit jelent az, hogy Istennek gondja van ránk. Én nekem, most lehet, hogy ezt kicsit erőltetettnek fogjátok érezni, de egyből egy olyan ige ugorok be, amit még a királyok könyvében, ez egy nagyon híres ige. Volt egy jó király, az Asa király, akinek a Bibliában leírt leghatalmasabb sereg jött ellene, a szerecsenek, valami több, vagy egy millió fölött jött az ellenség, és akkor Istenhez imádkoztak, és meghalt, tehát az ellenség az leveredtetett, és ők győztek, és aztán később jött Asa király ellen sok évvel később, nagyon jó életet élt, az életének a végén jött ellene az Izrael király, ja, és akkor a templomból a kincseket elvette, és elküldte aztán a Szíria királynak, hogy támadja meg az Izrael királyát, hogy menjen el tőle. És akkor az meg is történt, és ő meg elhordatta azokat a köveket, amit az Izrael király építetett, és akkor jött oda egy proféta, és azt mondta, hogy esztelenül cselekedtél, hogy emlékszel még, amikor jöttek a szerecsenek. És akkor is az Istenben bíztál, és most nem Istenben bíztál, pedig, és ezt hadd olvassuk föl, azt hiszem a 1 Krónika 16, bocsánat, 2 Krónika 16 és a 9. vers. És ez egy nagyon szép, igen, jól mondtam? Igen, 2 Krónika 16-9, az Efész király.
Mert az Úr szemei fognak az egész földön, és hatalmát nem mutassa azoknak, akik ő hozzá kerülésével ragaszkodnak.
Köszönöm. Ennyi elég, igen, mert aztán, hogy bolondul cselekedtél most. Tehát, ugye, hogy vessetek rá, tehát, hogy néki gondja van reátok, erről ez jutott eszem, hogy az Istennek a szeme forog a földön, keresi azt, hogy... Mit olvastunk itt? Az hatalmát megmutassa. Keresi azokat az embereket, akinek hatalmát meg tudja mutatni. És hadd tegyem fel a kérdést, mi az az Istennek a hatalma? Mi az Istennek a legnagyobb csodája? Szerintetek. Mi volt az Isten?
Tehát, hogy az erőtlenekben tudja
erősíteni.
Aha, igen. Van azt hívják, de fáradt is előre
támadja. Hogy megmutassa az ő hatalmát, igen. Ez is igaz, de én szerintem nem ez a legnagyobb hatalma, vagy nem ez a legnagyobb csodája. Nem a teremtés?
Aha.
Igen, köszönöm szépen, ugye Péter ezt mondta, volt egy film, nem mondom már, hogy melyik, de abban nagyon szépen fogalmazzák meg ezt, hogy ugye nem az a legnagyobb csoda, hogy ketté választod a Vöröstengert, hogy nem az a legnagyobb csoda, hogy mit tudom én, mivel leestek Jerikónak a felé, vagy bármi ilyesmi, hanem az, amikor életek változnak. És ugye itt is az, hogy az Isten a hatalmát meg szeretné mutatni rajtunk, a mi életünkön keresztül, hogy ne akar változtatni bennünket. És ugye Péter, kiknek írt a levelét? Azoknak, akik már újjászülettek. És mégis azt mondja, hadd reflektálják ide a 2 Krónikához, hogy az Isten továbbra is keresi és szeretné azt, hogy neki gondja legyen ránk, hogy megmutassa az ő hatalmát rajtunk. És egy nagyon érdekes szerintem, bár ez biztos mindannyian már tudjátok nagyon jól, de hadd olvassak fel a végén Ellen White-tól pár gondolatot, mégpedig a Jézus életéből, abból a fejezetből, ahol az apostolokat, tehát a választ a 12, tehát a 12 apostol kiválasztása fejezetéből, ott a fejezet végén Ellen White arról beszél, hogy az Istennek az emberek megváltásához emberi és isteni erő egyszerre kell, hogy legyen. Tehát ahhoz, hogy az Isten tudjon munkálkodni, ez a kettő egyszerre kell, hogy legyen. Hadd olvassam fel az idézetet ott a legvégem. Az emberi erő az Istenivel együtt munkálkodva képessé válik a jóra. Nem azt mondja, hogy az Isten terem téged újjá. És ez egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja, hogy az emberi és az isteni erő együtt. És aztán a vége az, hogy a mennyei angyalok munkatársévá kell lennünk, be kell mutatnunk Jézust a világnak. Az angyalok szinte türelmetlenül sovárogva várják együttműködésünket, mert ők emberi csatornákon át érintkezhetnek az emberekkel. Még egyszer hadd mondjam el ezt, hogy az emberi erő az Istenivel együtt munkálkodva képessé válik a jóra.
Hát igen, mert hogyha mi nem akarjuk Isteni szeretni, de nem akarjuk, akkor nem tudjuk.
Hát, és ezzel nagyon kemény dolgot ki is mondtál, kim múlik ez az egész? Ugye? És ezen gondolkoztam, hogy az Isten szeretne velünk, nem azt, hogy szeretne, hogy csak rajtunk keresztül tud megváltoztatni egyrészt magunkat, másrészt bemutatni magát másoknak. És azt mondja, hogy az ember és az isteni erő kell. Na, hogy csatlakozik ez ide? Ugye, Péter miről beszél? Hiába azt mondja, hogy ti már megszenteltek, ti nektek már eltértetett az üdvösség, azt mondja, hogy legyetek példák. Azt mondja, hogy még a leggonoszabb embereknél is engedelmesek legyetek. Azt mondja, hogy itt, hogy ha végigolvassátok, legyetek alázatosak. És folyamatosan azt mondja, hogy cselekedjétek ezt, ezt, ezt és ezt. És valahogy erre szerettem volna itt a délelőtt egy kicsit rávilágítani, hogy ezen gondolkozni. Én úgy érzem, hogy Péter azt mondja, hogy akkor vagyunk templomok, hogyha mi az Istennel együtt cselekszünk, és meg tudjuk tenni azt, hogy nem csak az, hogy azt várjuk, hogy az Isten változtasson meg, hanem mi folyamatosan tesszük azt, ami ránk van bízva. Szeretnék itt kicsit még visszacsatlakozni a gyerektörténethez és a gyerekekhez. Ez engem egy kicsit most így, amikor erre készültem, így úgy gondolom, hogy ez egy fontos üzenet a számomra, aztán lehet, hogy a számotokra is, hogy nekünk is a Jézus azt szeretné, hogy most is lejön ide a Földre és bemutassa az Istent. És ugyanúgy, ahogy azt beszéltük ott a gyerektörténetben, hogy kutyává kellene változni a Daudinak, hogy elmondja a kutyának, Jézusnak is most is, vagy Istennek is most is emberré kell változni, ami pedig rajtunk keresztül. Hát kívánom azt, hogy mindannyian olyanok legyünk, akikbe Jézus be tud költözni, és aki be tudják mutatni úgy Jézust, hogy tényleg Jézus az bennünk jelenjen meg most itt ezen a Földön. Amen. Istenünk, szeretett édesatyánk, elsőn köszönjük azt, hogy te adod a te igédet, amiből tanulhatunk. Köszönjük azt, hogy Jézus eljött a Földre, és példát mutathatott, és bemutathatott téged nekünk. Köszönjük azt tőlünk, hogy te most is azt szeretnéd, hogy a Jézus el tud lenni ide a Földre, de ez ránk van szükséged. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk szeretnéd bevégezni a te munkádat. Urunk, kérünk, tetégy bennünket alkalmassá. Te add azt, hogy ahogy énekeltük is, ne legyen az, hogy bár most akár mi is a megszenteltek, az elválasztott csoportba vagyunk, de ne bukjunk el, hogy ne hagyjuk hátra a hitet, hanem továbbra is erősen menjünk, és kitartva te melletted. Segítsünk, hogy mi is hozzátegyük a mi részünket, és folyamatosan azon gondolkodjunk, azon munkálkodjunk, hogy fenn tudnánk a mi részünket még jobban beleadni a te művedbe. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imánkat, mert a fiad nevében kértük. Amen. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keres minkit eljárjon. Akinek álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatlansakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.